Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai műsorban a közösségi régészkedésről lesz szó. A pár éve elindított kezdeményezés népszerű segítői szabadidős tevékenységnek számít a fiatalok és az idősebbek számára is. A műsor második részében a Katolikus Karitas által szervezett nyári gyermektáborokról lesz szó, majd arról, hogy a pandémia alatt még több teher jutott a családi gondozókra. Tartsanak velünk! A régészet, bár nem a legversenyképesebb hivatás, sokan mégis a közösségi régészkedéshez tudnak kapcsolódni, aminek jelentős közösségfejlesztési hatása is van, mondta el Havasi Bálint régész, a Göcsei Múzeum igazgató helyettese. Zala megyében a fémkeresős kutatás révén és a régészeti lelőhelyek feltárási, helyreállítási munkálataiban vesznek részt önkéntesek, fiatalok és idősebbek egyaránt. Van, aki puszta kíváncsiságból, de van, aki gyermekkori álmát váltja valóra. Beszélgető partnerem Havasi Bálint régész, a Göcsei Múzeum igazgató helyettese. A beszélgetésünk témája pedig, hogy a fiatalokat mennyire lehet a régészethez közelhozni, mennyire érdekli ma a fiatalokat a történelem, a régészet. Egy ideje már elindult a közösségi régészkedés, erről korábban már az Inforádióban is volt szó. Ez mennyire vált be, mennyire ismerték meg, vagy kedvelték meg ezt a közösségi régészkedést, és pontosan miről van szó itt? Ki a célcsoport?
Így Zala megyében a közösségi régészet az mintegy 6 éves múltra tekint vissza. Magyarországon a közösségi régészet alatt általában két fő irányzatot értenek. Az egyik irányzat az a fémkeresős önkéntes kutatókhoz kapcsolódik, akik az adott múzeummal közösen végeznek fémkeresős detektoros kutatásokat. És a közösségi régészetnek egy másik ága, amikor önkénteseket hívunk meg régészeti feltárásra, és velük együtt közösen tárunk fel egy régészeti lelőhelyet, majd közösen dolgozzuk fel annak a régészeti lelőhelynek az anyagát, esetleg bevonjuk még a közösséget, hogyha erre alkalom adódik, annak az adott régészeti lelőhelynek a helyreállításába. Bevonjuk őket abba, hogy hogyan tudnánk bemutatni ezt a régészeti lelőhelyet. Zala megyében mind a két irányzatra van példa a közösségi régészeten belül. Azt lehet elmondani, hogy a fémkeresős kutatásoknál hát azok az önkéntesek jelentkeznek, akiknek van fémkereső készülékük, és ők egy nagyon elszánt csoport, akik folyamatosan mennének kutatni, és a mi szerencsénkre teszik ezt a múzeummal közösen. Ilyenkor a múzeum bevonja őket tudományos projektjeikbe, tudományos programjába, és egy meghatározott terv mellett, vagy terv mentén folynak ezek a fémkeresős régészeti kutatások. A másik típusú munka, ami szintén nagyon jelentős, ez régészeti lelőhelyek feltárásához kapcsolódik. 2016-ban indult el a Válusi Pálos Monostornak a régészeti feltárása, amelyet teljesen önkéntesekkel együtt, és önkénteseknek a bevonásával végzünk. Ez nem csak a magára, a régészeti feltárásra, tehát konkrétan a fizikai munkára vonatkozik, hanem az ásatásnak a megszervezésére, előkészítésére, pénzügyi lebonyolítására. Itt nagyon sok magánszemély, cég az, aki támogatja ezt a régészeti feltárást, és így teljesen önerőből, önkénteseknek a segítségével tudjuk ezeket a feltárásokat folytatni. Sőt, most már ki is tudtuk szélesíteni, hiszen a Válusi Pálos Monostor mellett kezdjük meg a Zalacsány-Örvényeshegyi Pálos Monostornak a kutatását. Ebben a típusú feltárásnál ki a célcsoport? Itt nagyon érdekes, én is jó magam is végeztem ilyen típusú vizsgálódásokat, hogy ki és miért kapcsolódik hozzánk. Mivel itt pálos romoknak a kutatásáról van szó, vannak, akik hitbeli okokból, vagy a pálosok miatt csatlakoznak hozzánk. Vannak olyanok, akiket érdekel a régészet. Én jó magam 45 éves vagyok, még az én gyerekkoromban nagyon sokan akartak régészek lenni. Sokan gyerekkori álmukat váltják valóra ebből a 40-es, 50-es, 60-as generációból, akik régészek akartak lenni, de aztán az élet máshova sodorta őket, de gyerekkori álmukat váltják valóra, amikor egy régészeti feltáráshoz csatlakoznak, és az a vágyuk, hogy valamit találjanak, kutassanak, az kézzelfoghatóvá válik ezeken a feltárásokon. Vannak, akiket a helytörténet érdekel, annak az adott régiónak, településnek a története ott, ahol lakik, és ő egy közösségnek a tagja, egy helyi közösségnek a tagja, szeretné környezetét ismerté tenni, ő maga is megismerni, és ezért csatlakozik az ásatásokhoz. Tehát nagyon-nagyon sokrétű az, hogy miért csatlakoznak ezekhez a közösségi régészeti munkákhoz, és hát korban is nagyon-nagyon érdekes az összetétel, a legfiatalabb résztvevője a közösségi régészeti feltárásainknak az 6 éves volt, a legidősebb pedig elmúlt már 70 éves, de mindenki megtalálta azt a munkát, azt a munkafolyamatot, amibe bele tudott csatlakozni, és ebből a sokrétű, sokirányú érdeklődésű emberekből sikerült egy közösséget alkotnunk, közösséget formálnunk, akik most már 6. éve részt vesznek folyamatosan a feltárásokon és a régészeti leletanyagnak a feldolgozásán, és hát nagyon reméljük, hogy jövőben is segíteni fogják a munkánkat.
Mi a tapasztalatuk, amikor közösségi feltárásokon vesznek részt, hogy szülő viszi el inkább a gyerekét, tehát hogy a gyerekek hogy kapcsolódnak be mondjuk egy iskolai programon keresztül, vagy a szülő viszi el, és akkor lehet, hogy érdeklődni fog, vagy tetszett neki egy Indiana Jones film, és azért, vagy itt mi a tapasztalat?
Nagyon sok irányú itt is az út, ahol találkoznak a múzeummal és a múzeumkutatással. Zala-megyében, Zala-megyei múzeumoknak, különösen a Zalaegerszegi Göcsei Múzeumnak nagyon erős a múzeumpedagógiai programja van, amely kifejezetten az általános iskolásokat, középiskolásokat célozza meg. Itt nagyon sok régészeti tematikájú program van, amelyeken az iskolások megismerkednek a régészettel, a régészet módszereivel. Aki egy ilyen múzeumpedagógiai foglalkozáson részt vesz, az, ha érdeklődik a téma iránt, akkor biztos, hogy egy közösségi régészeti feltáráson fog kikötni, hiszen itt is elmondjuk, hogy nyáron lehet jönni önkéntesként, vagy akár iskolai közösségi szolgálatnak a keretében, akkor ez az egyik út, ahol megérkeznek. Főleg a középiskolások. A kisiskolásoknál pedig, akik szintén ilyen foglalkozásokon vettek részt, ők elhozzák a szüleiket, vagy a nagyszüleiket is ilyen közösségi régészeti feltárásra, és velük együtt vesznek részt. Azt hiszem, hogy inkább ez a jellemző, hogy a gyermek hozza magával a szüleit és a nagyszüleit is.
Mit lehet elmondani, hogy ma a régészkedés az mennyire egy izgalmas vagy versenyképes szakma ön szerint? Mennyire figyelik ezt a gyerekek, vagy mennyire jelentkeznek ma régésznek?
Azt tudom elmondani, hogy aki nyitott a múlt iránt, fogékony a kutatások iránt, és részt vesz egy régészeti feltáráson, vagy részt vesz egy múzeumi munkában, és fogékony és nyitott az ilyen típusú munka iránt, az biztos, hogy egy életre megfertőződik, ha szabad így mondanom, és megszállottjává válik a szakmának. Azt, hogy mennyire versenyképes, hát az biztos, hogy a szakmában idehaza régészként, régésztechnikusként azok dolgoznak, akik megszállottjai, fanatikusai ennek a munkának, és elkötelezettek egy életre ez iránt a hivatás iránt, és nem munkaként tekintenek, hanem hivatásként tekintenek erre a feladatkörre.
A Göcsei Múzeumnál Zalaegerszegen nagyszabású fejlesztések zajlanak. Ez hogy áll most?
Ugye itt több fejlesztésről kell beszélnünk, egyrészt a Göcsei Múzeumnak a felújításáról, másrészt a Göcsei Múzeum új épületszárnyáról, a Mindszentinaum látogatóközpontról. A Göcsei Múzeumnak a felújítása az ütem szerint harag. Most az év második felében kezdjük meg visszaköltöztetni a raktárainkat, irodáinkat. Ősztől megindul az új állandó kiállítások építése, illetve visszaépítése. A tervek szerint decemberben nyitjuk meg az egész épületkomplexumot, a Göcsei Múzeumot a látogatók előtt, a Mindszentinaum látogatóközpont pedig jövő tavaszra készül el, és akkor fogja megnyitni a kapuit a zarándokok, látogatók előtt.
Havasi Bálint régészt, a Göcsei Múzeum igazgató helyettesét hallották. A tanév befejeztével országszerte számos helyen kezdődtek meg a Caritas táborok, amelyekben 10 hét alatt több mint 3500 gyermek nyaral majd kortársaival vagy szüleivel. Több egyházmegyei Caritas központ szervez napközi és nyári tábort is. A saját szervezésű programok mellett a Balatonnál a Caritas segítségével 150 gyermek nyaral majd az Erzsébet táborok résztvevői között, valamint családos hétvégéket is biztosítanak. Zagyva Rihárdot, a Magyar Katolikus Caritas igazgató helyettesét kérdeztem. Országszerte kezdődtek meg a Caritas táborok. Pontosan itt mennyi időről van szó, és hány család megsegítését tudják támogatni ezzel az idei akcióval?
Összességében 10 hétről van ugye szó, ami nyilván az első és az utolsó héten kevesebb ilyen tábor valósul meg, de egyébként meg folyamatosan zajlanak a táborok, és 3600 gyermeknek a táborosztatását tudjuk idén vállalni és megvalósítani, és hát nagyon-nagyon örülünk, hogy idén sikerült ezt, hiszen egy-két hónappal ezelőtt még nem volt biztos, hogy meg tudjuk tartani ezeket a táborokat, és nagyon nehéz is volt így szervezni, de nagyon jó, hogy így alakult, úgyhogy azon vagyunk, hogy minél jobbak legyenek ezek a táborok idén is, és a gyerekek nagyon jól érezzék magukat.
Körülbelül egy gyermek számára mennyi időtáborozást tudnak biztosítani?
Egyhetesek ezek a táborok többnyire, és mind bentlakásos, mind napközis formában megvalósulnak, hiszen az is segítség a szülőknek, egy napközis tábor, és az is élményt nyújt a gyerekeknek ugyanúgy. Ugye itt arra is kell gondolni, hogy a gyermektáborok nem csupán a gyermekeknek jelentenek segítséget, nyilván nekik nagyon jó programot ad, szabadidős foglalkozások mellett értékteremtő programokat próbálunk biztosítani, fejlesztő programok vannak, emellett azonban a szülőknek is jelenthet segítséget, főleg itt a koronavírus helyzet után, ugye, amikor is nagyon sok szülő már kivette a szabadságát a digitális oktatás miatt, illetve anyagilag is nehezebb helyzetbe kerültek a családok.
Itt többnyire bentlakásos vagy napközis táborokról van szó, amivel segíteni tudják a családokat.
Mind a kettő megvalósul. Ugye úgy kell elképzelni, hogy az önkéntes közösségeink, plébániai Caritas csoportok is tartanak táborokat, ők többnyire napközis táborokat. Az egyházmegyei Caritas központjaink és az országos központunk, mi magunk is tartunk, mi inkább bentlakásos táborokat szervezünk, és a gyermekeknek mind a kettő ad nagyon hasznos programokat.
Erre jelentkezni kellett, vagy hogyan találták meg azokat a gyerekeket, családokat? Gondolom, hogy még keresgetik őket, akik részt vehetnek az idei Caritas táborban.
Igazából már többnyire kiválasztásra kerültek a gyermekek, hiszen ez ugye hosszabb előkészítő munkát igényel, és a Caritas hálózatnak ez is egy nagy erőssége, hogy az egyházmegyei Caritas központjai és az önkéntesei által már a többi segélyprogram alatt előtérbe kerülnek azok a gyermekek, akik nehéz sorsban élnek, vagy olyan fogyatékkal élő gyermekek vannak, akiknek a táborosztatását szintén meg tudjuk oldani. Tehát, hogy a Caritas látókörébe már belekerülnek a korábbi hónapokban ezek a családok és ezek a gyermekek.
Kik felügyelik a gyerekeket? Itt alkalom van arra, hogy önkéntesek, esetleg diákmunkások besegítsenek, fiatalok?
Igen, a Caritas munkatársak mellett pedagógusok és önkéntesek is segítenek a tábor megvalósításában nagyon sok helyen. Sok helyen csatlakoznak fiatal önkéntesek, egyetemisták például, akik a szabadidejükből áldoznak erre, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket táboroztassanak, de az állandó önkénteseink is rendelkeznek. Kezésünkre állnak, és természetesen a munkatársaink, akik között pedig vannak ugye pedagógusok is, és olyan munkatársak, akik a gyermekek fejlesztésében tudnak részt venni.
Olyan program lehetőséget biztosítanak, ahol az egész család együtt tud lenni? Egy hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő család együtt tud lenni? Tehát mondjuk egy hétvége, vagy egy hosszú hétvége esetleg?
Igen, hát ezt az országban működő az Erzsébet táborok keretében van arra lehető, hogy a Caritas küldjön oda olyan hátrányos helyzetű családokat a hosszú hétvégékre és gyermektáborokba, és így oda is be tudtunk kapcsolódni, így erre is van lehetőség. Ezen kívül azonban még olyan programokat is szervezünk, amelyek ugyan nem táborok, de egy-egy nap, egy-egy tematikus nap, egy-egy hétvége, amely a szülőkkel együtt a gyermekeknek nyújt egy ilyen teljes programot. Például hátrányos helyzetű településekről Budapestre hozzuk fel a családokat egy teljes napra, és akkor programmal együtt jelent ez nekik egyrészt kikapcsolódást, másrészt pedig egy olyan programot, amire nem lett volna lehetőségük olyan távolról eljutni.
Ugye azt említette, hogy már a gyermekek nagy többségét kiválasztották, illetve az érintett családokat. Ez azt jelenti, hogy meg is teltek egész nyárra a Caritas táborai? Van olyan, aki sajnos kimarad?
Nyilván a Caritas segélyprogramjaiba és minden egyes program tekintetében elmondható az, hogy igyekszünk nagy létszámmal ezeket megtervezni, azonban mindig látjuk azt, hogy további támogatásra is lenne még lehetőség és lenne igény. És most is így van ez, hogy több gyermeket is tudnánk táboroztatni, ennek azonban nyilván vannak korlátai, anyagi korlátai is, illetve a táboroztatási helyszínek tekintetében is, hogy mi az, amit föl tudunk vállalni, ahol el tudjuk vinni a gyerekeket, de azt el tudom mondani, hogy még lenne igény a gyermekek, családok részéről. Ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, ahol a gyermekek táboroztatását tudjuk segíteni, akkor ez a 1356-os adományvonalon tud csatlakozni, és itt egy hívásra 500 forinttal tudja segíteni a munkánkat.
Hogyha esetleg most egy fiatal úgy van vele, hogy ő lehet, hogy tudna segíteni, rá tudna szánni egy vagy két hetet, ő még jelentkezhet a Caritasnál, mint gyermekfelügyelő vagy táboroztató, vagy ezt már régen megnézték, hogy ki az, aki alkalmas erre?
A gyermektáborosításoknál már az önkéntes segítők megvannak, azonban a Caritas egyéb programjainál folyamatosan szükség van segítőkre, így az egyházmegyei Caritasoknál és az országos Caritasnál is lehet jelentkezni önkéntes segítőnek, és lehet, hogy már nem a táboroztatásnál, de egyéb segélyprogramokból tud majd csatlakozni.
Zagyvari Hárdot, a Magyar Katolikus Karitász igazgató helyettesét hallották. A pandémia alatt még több teher jutott a családi gondozókra, az időseket ápolók azonban sem több pénzt, sem több segítséget nem kaptak, mondta az Inforádiónak Patyán László szociálpolitikus, Kalapos Mihály összefoglalója.
Nagyon nehéz meghatározni a családi gondozást végzők számát, és ez okozza a támogatásuk nehézségét is. Ugyanis a családi gondozás mértéke, intenzitása, jellege is eltérhet, kezdte Patyán László.
Családi gondozásnak tekintjük mindazt a tevékenységet, amit az ember nem fizetésért végez, tehát a családi elköteleződés az alapvető motiváló tényezője.
A szociálpolitikus arról is beszélt, hogy Európában minden tizedik embert érint a családi gondozás kérdése. Akik korábban valamilyen szociális vagy intézményes segítséget kaptak, azok a járvány alatt magukra maradtak.
Itt olyan problémák tetődtek fel, hogy ezt a fajta hagyományos vagy korábban megszokott segítségnyújtást ezt nem tudták igénybe venni. Leginkább ugye a járványügyi intézkedések következtében változtak meg a protokollok, de olyan sok nemzetközi tanulmány azt is hangsúlyozza, hogy hát egyfajta bizalmatlanság alakult ki az egészségügyi és szociális szolgáltatókkal kapcsolatban a családtagok részéről is, hiszen féltek attól, hogy maga a szakember fogja behozni a betegséget vagy a fertőzést sérült vagy idős családtagjukhoz.
Akik korábban sem vettek igénybe ilyen típusú támogatást, azoknál az izoláció még intenzívebbé vált, tette hozzá Patyán László.
És a harmadik nagyon fontos tényező, ami egyébként mindenkit érintett itt a hétköznapokban, az pedig, hogy hogyan lehet túlélni, megélni, hogyan lehet gazdálkodni ebben az időszakban, és ugye itt, ami egy nagyon fontos probléma volt, az az, hogy nagyon sokszor a család jövedelemtől esett el, otthon kellett maradni, intenzívebbé kell tenni ezt a családi gondozást, és emiatt tulajdonképpen egy anyagi kihívás, egy anyagi krízis is jelenthetett ez a gondozást végző családtagok részéről.
Magyarországon teljesen más megítélés alá esik egy vele született sérüléssel vagy fogyatékossággal élő gyermek gondozása, mint egy idős emberé, mondta a szociálpolitikus.
A súlyos fogyatékos személyek, vele született fogyatékossággal élő gyermekek támogatásában elérhető ápolási díj támogatás, hát ennek a mértéke az elmúlt időszakban kicsi emelkedett, de még mindig komoly küzdelmeket folytatnak az érdekvédelmi szervezetek az ápolás munkaként való elismerése érdekében.
2015-től az idős emberek gondozását végzőknek az önkormányzatok adhatnak segítséget,